Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megírva található a Bírák könyve 6. fejezetében, a 33. verstől a 40. versig terjedő szakaszban. A Bírák könyve 6. részének 33. és következő verseit olvasom. Midján, Amálék és a keleti törzsek mind egybegyűltek. Átkeltek a Jordánon és tábort ütöttek Jezreel síkságán. Ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abiézer nemzetségét. Azután követeket küldött egész Manasséba, és az is hadba vonult vele. Követeket küldött Ásérba, Zebulomba, meg Naftaliba, és azok is felvonultak az ellenséggel szemben. Gedeon ekkor azt mondta Istennek, ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogy megígérted, akkor én most kiteszek egy fürt gyapjút a szérűre, és ha csak maga a gyapjú fürt lesz harmatos, a föld pedig mindenütt száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogy megígérted. Úgy is lett. Amikor másnap korán fölkelt, és kinyomkodta a gyapjúfürtöt, harmatot facsart ki belőle, egy egész csészényi vizet. Gedeon azonban ezt mondta Istennek. Ne haragudj meg reám, ha még egyszer szólok. Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúfürttel. Most maga a gyapjúfürt maradjon száraz, a föld pedig legyen mindenütt harmatos. És Isten úgy tett azon az éjszakán. Csak a gyapjúfürt maradt száraz, a földet pedig mindenütt harmat borította. Isten szent lelke áldja meg ezeket a gyönyörű igéket, jöjjetek őt, hívjuk segítségül imádságban, hogy szívvel, lélekkel megérthessük mi az ő hozzánk szóló üzenete. Mindenható Istenünk, örökkévaló Atyánk, hálás szívvel vagyunk itt a te hajlékodban. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és kérünk ad, hogy mindaz, amit remélünk az előttünk álló egy órától, az hadd tudjon megvalósulni. Hiszen nem azért jöttünk el otthonról, mert nem volt kedvünk otthon maradni, hanem azért jöttünk el, mert veled szeretnénk találkozni. Mert szeretnénk a te igéd üzenetét megérteni. Az, hogy ebben a pillanatban mit szólsz te a mi életünkhöz. Szeretnénk meghallani a te tanácsaidat, megérteni a te kéréseidet, elfogadni a vigasztalást. És azért is jöttünk, hogy a szentség jegyei által megerősíts bennünket a beléd vetett reménységben. Könyörögve kérünk hát, forrasszon egybe a Szentlélek mindannyiunkat, add, hogy te rád egy emberként figyeljünk, erőt merítve a te jóságodból, egy emberként induljunk majd tovább, beteljesíteni azt, ami a te szándékod mi velünk. Kérünk, irgalmazz és szólíts meg. Ámen. Énekelt imádságunk az 512. éneknek a 2. verse, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat. 512. dicséretünk 2. versével imádkozzunk. Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi az imént elhangzott ige szakaszon túl, Pál apostol korintusiakhoz írott 2. levelének az 5. fejezetében, a 7. versben van megírva. Tehát a 2. Korintusi levél 5. részének a 7. versét olvasom. Mert hitben járunk, nem látásban. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ez a mi mai ünnepünk egy kettős hálaadás. Egyrészt hálát adhatunk az új bor létéért, mint ami elengedhetetlen az úrvacsorához. Másrészt éppen ugyanezzel hálát adhatunk a reformációért is. Hiszen a reformáció előtti egyházakban máig is döntően egy szín alatt úrvacsoráznak. Azaz a hívek a kehelyből nem részesednek, csak a kenyérből. Mondhatja erre valaki, hogy ó, hát ez lényegtelen. Azonban mégis tény, hogy a reformáció minden irányának egyik fő célkitűzése volt, hogy mindenki kapjon az úrvacsorázók közül kenyeret és bort is. Ennek a fő oka az volt, hogy az egyház gyakorlata kövesse végre a Bibliában leírtakat. Magyarul, hogy a Krisztus egyháza kezdjen el végre engedelmeskedni a Krisztus parancsának. Márpedig ő a szereztetési igében azt is mondta, hogy vegyétek és igyatok ebből mindnyájan. Semmiképpen nem akarunk megbántani senkit, de mégiscsak tény, hogy az Úr Jézus a Biblia szerint így szerezte az úrvacsorát, hogy a kenyérből és a borból is adott mindenkinek. Hát így függ össze az új borért való hálaadásunk és a reformáció, azon túl, hogy egyébként ugye nagyjából egy időre is esnek, hiszen ilyen tájt van az új bor leghamarabb, illetve a reformáció emléknapja az október vége. A két felhangzott ige 3 pont alapján szólíthat meg bennünket. Az első pontunk így fog hangzani, hogy egy hitben meghozott döntés mindent megváltoztathat. A második pontunk, nehéz a látásról lemondani, de Isten megértő velünk. A harmadik pedig, Isten bátorító jele az úrvacsora. Egy hitben meghozott döntés mindent megváltoztathat. Az úrvacsorai közösségre való készülésünk során az elmúlt estéken Gedeon bíra történetei álltak előttünk, éppen úgy, ahogyan van ez most is. Gedeon Isten parancsára lerombolta apjának Baál oltárát. Ebből megérthettük azt a fontos üzenetet, hogy Isten azt akarja, hogy a hitünket ne tartsuk magánügynek. Általános igazságnak számít világi körökben, hogy a hit magánügy, de nem az. Akkor lenne magánügy, ha mindenki csak saját magáért lenne felelős. Mivel azonban Isten világosan kijelenti, hogy nekünk hirdetnünk kell az ő nagy tetteit, innentől a hitünk nem lehet magánügy. Úgyhogy azzal megszegjük Isten akaratát, ha hallgatunk róla ott, ahol egyébként szólnunk kellene. Végeredményben Gedeon is szólt, mert ledöntötte apja Baál bálványszobrát, és az Asera tiszteletére ültetett fát is kivágta. Megszüntette a kitalált istenségek imádatát, és helyette a Teremtő Istennek emelt oltárt. Ekkor már Midján népe, az ellenség is megijedt. Érezték, hogy harcra kell számítani. Hogy valami elindult Ofrában, hogy megunták végre ezek a zsidó emberek, hogy már 7 éve mindenüket elrabolják, és készek megvívni a lázadást is. Gedeon elsőre számon kérte az Isten angyalán a csodákat, hiszen az Úr egy angyalt küldött hozzá, és Gedeon pedig elkezdte sorolni, Uram, hát miért nem történnek velünk olyan csodák, amikről régen szó volt? Aztán megértette, hogy Isten éppen ő általa akar csodát tenni. És ebből erőt merítve hozzálátott, hogy megtegye, amit Isten kért tőle. A csoda, ezt a történetet végig gondolva, a szemünk előtt megy végbe. Pár nappal korábban még elnyomott, éhező, reménytelen volt az Isten népe. Csak siránkozni tudtak, csak az Istent vádolták, hogy hol van már, hogy hol késik. Majd miután elhitték, hogy van szabadulás, és hajlandók voltak megtenni az Úr akaratát, ezzel el is indult a megmentésük. Az ellenség már érzi, hogy valami megváltozott. Most még erősek ugyan, de ahogyan az Istenük a Baál elbukott, éppen úgy fognak ők is elbukni. Íme egy pillanat alatt megváltozhat, az általunk változhatatlannak kikiáltott helyzet, ha merünk az Istenbe vetett hitünket, Isten ígéreteit és kéréseit követve dönteni. Ima, amikor az ember a saját bölcsessége szerint végleg elkeseredne, még akkor is van menekülés. Isten még akkor is tud változást előidézni, akár a semmiből. A hívő ember nem abban hisz, hogy vele nem történik semmi rossz. A hívő ember ehelyett abban hisz, hogy bármi is történik vele, hogy bármi éri, az Úr mindenből meg tudja szabadítani. Sőt, a javára tudja a dolgot fordítani. Nem szabad feladni a reményt abban, hogy Istennek jobb terve van, mint amit mi el tudunk képzelni, mint amit mi lehetségesnek tartunk. De azért úgy látjuk, hogy ez a hirtelen csoda sorozat mégiscsak megviselte Gedeont. Talán eddig úgy gondolta, hogy megteszem, amit az Úr kér, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Mostanra azonban belátta, hogy már nem lehet kiszállni. Elindult a szabadulás az ő tette által, és az események egymást követték egyre nagyobb sebességgel. Benne volt már a dolog kellős közepében. És hirtelen elveszítette a lába alól a talajt, amiben eddig olyan biztos volt, az most ismét kérdésessé vált a számára. Eddig elhozott az Úr, de most választás elé értem. Vajon ezután is velem lesz? Mert ha nem, akkor inkább hagyjuk ezt az egészet. Ha nem muszáj, akkor én nem maradok tovább Midján és az egész vidék ellenlábasa. Már így is eleget tettem. Sokkal többet, mint bárki más az elmúlt években. De nem mer csak úgy maga kiszállni az eseményekből. Tudja, hogy ezt is Istennel kell megbeszélnie. És íme az Isten felruházta lelkével Gedeont, és így összemerte hívni népe nemzetségeit, hogy hadsereget formáljon belőlük. De hát ezt álljon a dolog java. Gedeon biztosan akarta tudni, hogy győzni fog, hogy vele lesz az Isten, vagy nem. Itt jön a második pontunk. Nehéz a látásról lemondani, de az Isten megértő velünk. Gondolhatnánk, Gedeon bűnt követett el azzal Isten ellen, hogy nem bízott benne, hogy Isten az ígérete szerint vele marad. Hát igen, ez tényleg egy kérdés, mert hát valóban megmondta már az Úr, hogy Gedeonnak nem kell idegeskednie, hiszen végig vele lesz. Érdekes módon mégsem teszi most szóvá az ő szolgájának, hogy ne akarjon túl sokat. Gedeon úgy tűnt, hogy próbát tesz. Csak ugyan az Úrtól való mindaz, amiről ő azt hiszi? Nem értett valamit félre? És kéri az Urat, hogy adjon egy jelet. Kitesz hát egy gyapjú fürtöt a mezőre, és kéri Istent, ha valóban ő akarja, hogy Gedeon Izraelt Midian ellen vezesse, akkor legyen a gyapjú nedves, a föld meg körülötte száraz másnapra. És Isten megteszi ezt Gedeonnak. Na, gondolhatnánk, most már minden rendben. Gedeon megkapta a választ, indulhat a harc. De ez a Gedeon úgy tűnik, hogy egy nagyon alapos ember, még ezzel sem éri be. Hiszen a gyapjú, mindannyian tudjuk, hogy jobban szívja a vizet, mint a föld. Egyáltalán nem különleges egy ilyen hajnal. Ha kevés a pára, azt a gyapjú könnyen beszívja. A földön viszont nem látszik a nedvesség. Hát ez végül is Isten nélkül is lehetséges. Mit lehet tudni? Gedeon persze itt már maga is érzi, hogy kezd túl messzire menni, de mégis megszólal. Uram, most legyen fordítva. Legyen a föld nedves, és a gyapjú száraz. Ezt ember vagy a természet megrendelésre nem tudja megtenni. Ha ez is teljesül, akkor nincs más hátra, mint elvállalni a küldetést az Úr nevében. És Isten ezt is megadta Gedeonnak. A föld harmatos lett hajnalra, de a jó nedv szívó gyapjú mégis teljesen száraz maradt. Fontos üzenete van a számunkra ennek a két hajnalnak, úgy Istenről, mint a vele kapcsolatban álló emberről. Íme Isten nem hagyta el a népét. Megkereste azt az embert, akit megszólíthatott, és elhívhatott a szolgálatra. Nem vette magára Gedeonnak a pimasságát, nem adta fel a tervét. És aztán Gedeon sem hozott végül szégyent az Úrra, Isten tudta, hogy engedelmeskedni fog neki. Nem szabad a reményt soha föladni. Történnek szörnyű dolgok sajnos egy család, egy nép, egy hívő ember életében. De azok sohasem úgy történnek, hogy Isten ne tudna róluk, hogy ne parancsolna nekik. Ezért nem szabad az Istenbe vetett reményt föladni. Ezért nincs reménytelen helyzet a hívő ember számára. Milyen mélyre engedte hűtlen népét az Úr, de azért nem mondott le róluk. Éppen ugyanígy tanít az Úr Jézus az utolsó ítéletről is, a világ végéről. Sosem látott szörnyűségek várnak minden emberre, különösen a hívőkre. Olyan idők, amelyeket ember még nem élt át, de még csak elképzelni sem tud. Hát látva a változó időjárást, a fokozódó nemzetközi ellentéteket, a robbanásszerűen növekvő emberiséget, kezdjük azért már sejteni, hogy milyen bajok várnak ránk nem is olyan sokára. Valóban éhínségek vannak és lesznek is egész földrészeken, és nem csak nép támad népre, hanem ember embernek is ellenségévé válik. Mégsem ez a vég, mert az Isten ezek fölött is Úr. Ezért az, aki vele kapcsolatban marad, aki bízik, aki hisz az Úr szeretetében, az még ezeken a szörnyűségeken átlát, és az Istent látja, és végül az örök mennyei hazába jut majd. Ahogyan Gedeonék idejében is történt. Sokat szenvedtek, sokat gyászoltak Midian miatt, de az Isten nem adta oda őket egészen. Amikor megtértek és segítségül hívták az Urat, ő azonnal jött, és megszabadította a teljesen elszegényedett éhező népet. Ha nehézségek felé is nézünk, soha ne felejtsük el, hogy a mi Istenünk minden nehézségnél hatalmasabb. Ő minden veszély fölött Úr. És végül, ha nem ebben az életben, de az örökké valóságban, biztosan kárpótolja az övéit minden nehézségért, amit el kellett hordozniuk. A másik, amit Gedeon mai történetéből megtudhatunk, szintén nagyon fontos dolog, hogy milyen végtelenül őszinte kapcsolatban állhat az emberrel, az Istennel a hívő ember. Gedeon megmerte tenni, hogy kért még egy jelet tőle. Nem ment el jel nélkül megszabadítani Izraelt, sőt, egy jel még csak nem is volt neki elég. Neki legalább olyan fontos volt, hogy mindvégig az Isten akaratát tegye, mint magának az Úrnak, hogy az ő akarata teljesüljön. Gedeon tehát merte a kétségeit is feltárni az Isten előtt. Isten pedig megerősítette őt, a kétségből kimentette, kivezette. Milyen jó lenne, ha így mernénk mi is az időnként minden bizonnyal felébredő kétségeinkkel is Istenhez fordulni. Imádkozunk mi, de nem hisszük, hogy meg fog hallgatni. Nem mindig tudjuk elhinni, hogy velünk van. De hát ezeket a kétségeket is szabad ám az Úr elé vinni. A fia gyógyulása felől bizalmatlan ember is így kiáltott az Úr Jézusnak, hiszek Uram, segíts hitetlenségemmel, a Biblia egyik legfurcsább mondata. És mit mond rá az Úr Jézus? Megadja a gyógyulást. Elfogadja ezt a kétségeskedő hitet is. Nem büntetést ad ennek a kétségeskedő édesapának, hanem ajándékot, megerősítést az Úrtól. Jöjj ki a kétségedből, és teljes szíveddel higgy bennem, mert én az vagyok, akinek mondom magam. Ha Isten tud a mi kétségeinkről, az nem baj. Éppen ő tud bennünket kivezetni a kétségek közül. Nehéz lemondanunk a látásról, de Isten megértő velünk. És a harmadik pontunk pedig így hangzik. Isten bátorító jele az Úrvacsora. Pál apostol a hívő ember életének azt a nehézségét, amit Gedeonon keresztül próbáltunk végignézni, így foglalta össze. Mert hitben járunk, nem látásban. Ez azt jelenti, hogy Isten valósága és megbízhatósága nem tapasztalható meg olyan egyszerűen és olyan passzívan, mint ahogy az ember csak úgy a székben ülve vagy egy picit gondolkodva az élete egyéb dolgait, személyeit megtapasztalja. Mondjuk a házastársam létében például nem kell hinnem, hiszen ott áll előttem, láthatom, meg tudom ölelni. És hát még arra is emlékszem, hogy én vettem feleségül. A láthatatlan Istenben és az ő e világon túli erejében viszont nem tudok így megbizonyosodni. A láthatatlan Istenben és az ő világon túli erejében hinnem kell, mert ezeket nem látom, nem rendelkezem felettük. Nem tudok parancsolni az Istennek, és ő nem köteles megtenni azt, amit én kérek tőle. Gedeonnak Isten több bizonyítékot is adott, amiket ő láthatott és átélhetett. Ezekből nyert erőt, hogy elvégezze ezt az emberileg teljesen reménytelen küldetést, hiszen tulajdonképpen karddal indult tankok ellen. Magát, Istent nem látta, és a jövőt sem látta előre. De annyit láthatott Isten hatalmából, hogy a jelekre támaszkodva teljesítse Isten kérését. Egészen hasonló úton jártak reformátor elődeink is. Amit ők vállaltak és elkezdtek 502 évvel ezelőtt, az ő előttük még senki nem próbálta ki, illetve hát akik kipróbálták, azok rajta vesztettek. Nem tudták, hogy mi lesz ebből. Nem látták sem Istent, sem pedig az egyház jövőjét. Mégis megtették, amit a Bibliából Isten elmagyarázott nekik. Íme elérték, hogy a Krisztus egyházát ne emberi hagyományok, kitalálások, hanem kizárólag az Isten kijelentése, a Biblia vezesse. A reformátorok fogalmazták meg a reformáció korában a sákramentumokról, hogy ezek jelek és pecsétek. Ezekkel a láthatatlan Isten látható, átélhető módon megerősíti szeretetének és az örök életnek a valóságát. Nem látom Istent, nem látom az örök életet. Akit eltemetünk, az sajnos a temetőben marad. Én ennyit látok. Hogyan lehet mégis hinni Istennek? Úgy, hogy jeleket ad. Gedeonnak angyalt, kérésére nedves, majd kérésére száraz gyapjú fürtöt adott. Nekünk pedig adja a Szentírást, illetve a látható kijelentést, a keresztség és az úrvacsora szentségét. Előtted a jel, amit látsz, amit átélsz. A falat kenyér és a korgybor nem más, mint Isten személyesen irántad való szeretetének és az örök életnek a bizonyítéka. Belőle és az üdvösségből e világon élve többet sajnos nem láthatsz. Na de hát Gedeon sem látta a legyőzött midjániták sírjait, vagy éppen az éhínségből meggyógyult kövérre hízott boldog izraelieket. Nem látta a jövőt. Angyalt látott, meg gyapjú fürtöt. De mindez elég volt neki, mert Isten láttatta ezeket vele. És ezeket látva elhitte, hogy az Isten az, akinek mondja magát. Tehát neki kell szót fogadni, mert ő megteszi, amit ígért. Hát Pál azért mondja, hogy hitben járunk, nem látásban, mert Istent és az üdvösséget valóban nem láthatjuk, csak hihetjük. Viszont az Isten mégsem hagy bennünket bizonytalanságban. Testvérem, jöjj hát a kegyelem asztalához. Engedd, hogy Krisztusod magához öleljen. Láthatatlanul, de mégis átélhetően. Kész a váltság. Bennem bíz. Ne félj, csak higgy. Adja meg az Úr, hogy szeretetének jele és pecsétje a Biblia kijelentései mellett mindannyiunkat megerősítsen a kitartó reménységre Krisztusban. Amen.